Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 9 óra, 9 perc van, illetve szép napot, mert valaki már azt igényli, hogy ilyenkor így köszöntsük a friss hallgatókat, és az a lényeg, hogy ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, és azon belül pedig szeptember 23-án Mihálovics András.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók is, akik eléggé elárasztottak minket üzenetekkel, többek között megköszönték a muzsikát is, ez a Tina Turner és Ike Turner által feldolgozott eredetileg Creedence felvétel volt az, ami tetszett. Ilyen zenét kell játszani, mennyivel jobb, mint az érfelvágós Ács DJ féle. Tehát nem szabad ilyet mondani, hát valakinek a fasírozott, valakinek a paradicsomos káposzta, valakinek a lecsó,
amikor én vagyok adásban, ilyet szabad mondani.
Köszönöm. Én azt gondolom, hogy ne gyepáljuk az ízlésvilágot, úgyhogy na, akkor menjünk tovább, hiszen...
Menjünk, mert melegük volt a teheneknek, és erről muszáj szót ejtenünk.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít... A Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, hát az asszályról a mezőgazdaság kapcsán addig jutunk rendre a sajtóhírek alapján, hogy mennyi terméskiesés volt a búzában, meg a kukoricában, meg a napraforgóban, de a nagy meleg az állattartást is megnehezíti, meg megnöveli a költségeit. Most éppen a mezőgazdaság nehéz iparának számító tejtermelő ágazatról fogunk ennek kapcsán szót ejteni. A kalauzunk Harc Zoltán, a Tejtermék Tanács ügyvezetője lesz. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
Egy kicsit a városi embernek meséljen, legyen kedves, hogy oké, meleg van, de hát az hol érdekli a teheneket? Mert hogy igen, ezzel kapcsolatban érdekes piaci helyzet állt elő.
Igen, a piaci helyzetet ez is befolyásolja, inkább így pontosítanék. A teheneket is megviseli a hőség. Akármilyen furcsa, a tehenek komfort érzete az úgy 10-15 fok magasságában van. Tehát akkor érzik jól magukat, és hát a tejtermelés szempontjából akkor működnek tökéletesen, vagy hatékonyan ezek az állatok. És bizony, amikor ránk tör a kánikul, olyan sokáig tart, és ezek a tehenek még olyan istállókban élnek, ahol nincs klimatizálás, hűtés vagy ventiláció, akkor bizony egy komoly visszaesést látunk a tej mennyiségében és beltartalmában is. Nagyon fontos, hogy nem a minőségében, hanem a beltartalmában. Nem akarom nagyon fárasztani a hallgatókat, de egy téli-tavaszi hónapban egy átlag magyar nyers tej zsírtartalma az 3,9%. Ez tud csökkenni 10%-ot augusztusra, hogy idén is történt, leesett 3,5-re, és ugyanígy fehérjénél 3,5-ről 3,2-re leesett.
És a volumen és hát, teljes... szempontjából hogy áll egy ilyen visszaesés? Tehát hogy kezd elképzelni?
Ott is látunk egy 10-15%-ot most, ahogy készültem az interjúről, megnéztem, egy téli-tavaszi hónapban Magyarországon 110-115 ezer tonna nyers tejet termelünk. Ezzel szemben július-augusztusban ez 100 ezer tonna alá visszaesett. Tehát ott is van egy 10-15%-os esés, és nyilván ez a nyári bezuhanás ez idővel azért csökken, hiszen aki beruház új istállókban, az minimum egy erős ventilációval, akár hűtéssel épít. Tehát valószínűleg ezek a számok majd 5-10-15 év és időtávban csökkenni fognak, de bizony még vannak veszteségek.
És amit megint csak nem gondolnak, a gyoki, hogy a tejnek nem érzik jól magukat, ez meglátszik a tejtermelési mutatóikon is, ahogy hallhattuk, de ennek egyenessági következménye van ránk fogyasztókkal nézve, hiszen ha más a tej beltartalma, meg csökken a mennyisége, akkor ugye a tejipar ezt meg szokta érezni.
Így van, ha leegyszerűsítjük a tejet, és tényleg nagyon leegyszerűsítve víz, fehérje és zsír. Természetesen nagyon sok értékes tápanyag van még ezen kívül, de amikor a fehérjének és a zsírnak Európában külön piaci ára van, és abból kalkulálnak gyakran tejárat, akkor hát bizony egy ilyen évben, amikor Európában ugye száraz nyár, Belgiumban, Hollandiában ugye tombol a kéknyelv betegség, ez egy ritka vírus, alacsonyak a vajkészletek, akkor bizony egészen extrém piaci folyamatokat látunk, és ha olvasgatjuk a sajtót, akkor most éppen a vajjal lévetják szegény fogyasztókat.
Hát akkor ők már meg is ugye... riadtak, mert ír is nekünk a kedves hallgató, hogy nem fogom pontosan elolvasni, mert a vége az elég erős az üzenetek, de hogyha, ha most arról lesz szó, hogy miért kell a magyar tej árát emelni, a szlovákiét pedig miért nem, akkor pont. Szóval, hogy hát, tehát igen, a magyar fogyasztó az nagyon érzékeny lett.
De hát Szlovákiában hűvösebb van ott a hegyi tájakon, gondolom ott annyira nem viselte meg a tehén állományt a meleg.
Nyilván csak 10 percen van, úgyhogy nem tudok mindent elmondani a 10 perc kedves hallgatónak, de alapvetően Magyarország az unió tejtermelésének 1,5%-át adja. Tehát az, hogy egy nyers tejára vagy egy tejtermék ára felfelé vagy lefelé mozog, az teljes egészében kiszolgáltatott Magyarország éghajlatnak, európai piaci viszonyoknak, akármilyen furcsa még annak is, hogy Kína Európából vásárol, vagy Új-Zélandról vásárol tejterméket, de egy ilyen évben bizony vannak olyan szempontok, amelyek felfelé strófolják majd az árakat. Azokat az árakat egyébként a nyers tejára Magyarországon nagyjából tavaly november óta egy néhány forintos sárban mozog, mert most elindult, az augusztusi ár már magasabb, de ez azért van, mert Európában van egy relatív tejhiány. A tejtermékek iránti igény gyorsabban növekszik, mint az Európában megtermelt nyers tej, és hát ennek az a következménye, hogy bizony elindulnak felfelé az árak. Ma Magyarországról külföldre el lehet adni 200 forintért a nyers tejet kilogrammonként. Nyilván ennek az a következménye, hogy a hazai ár is elkezd felfelé araszolni. Uh-huh. És akkor még nagyon-nagyon, ez egy nagyon komplex kérdés, azt kell mindenkinek megérteni, hogy ezzel az 1,5%-os súlyunkkal nem mi határozzuk meg Európában ezeket a folyamatokat.
Igen. Egy nagyon fontos hír érkezett a napokban, az Agrár szaksajtó be is számolt a Rabobank jelentéséről, hogy a nagy tejtermelő európai országok, mint Németország, Dánia, Hollandia szintén komoly kihívásokkal néznek szembe, például megint csak a klímaváltozás, vagy éppen a munkaerőhiány hatásai miatt. Emiatt aztán gyengül a tejtermelő szektornak a jövedelem termelő képesség, és én ezt említettem, és viccesnek tűnik, hogy a mezőgazdaság nehéz iparáról van szó, de tényleg így kell kezelni ezt az ágazatot, a szakemberek legalábbis így kezelik, és hát ezek nem valami jó hírek.
Ezek nem jó hírek, de ebben benne van a fejlődés lehetősége. Ha ma egy tejfeldolgozót megnézünk Magyarországon, vagy egy tejtermelő telepet, ugye jelenleg zajlanak komoly beruházások, ugye most adják be a pályázatokat a tejtermelők és a feldolgozók is. Hát nagyon sok szempont ilyenkor az automatizálás irányába mutat. Tehát igen, nálunk is próbálják a tejtermelők és a tejfeldolgozók is robotizálni az üzemet, ahol csak tudják, automata fejőgép, automata takarmányozás, vagy mondjuk egy tejfeldolgozóban nem kézzel pakolom az UHT tejeket, hanem robot pakolja. Uh-huh. Tehát itt ez a tendencia nálunk is működik, a fenntarthatóság pedig előttünk sincs más út, mint hogy be kell mutatni magunkról, úgy el kell magyarázni a fogyasztóknak, hogy a magyar tejágazat is fenntartható, szempont a környezetvédelem, szempont az állatjólét. Én azt gondolom, hogy a beruházásot nálunk is ebbe az irányba mutatnak.
Egyébként hogy kell elképzelni egy ilyen állatjóléti támogatást a tejelő marhák esetében? Ezt azért kérdezem, mert hogy ez egy valóban markáns fogyasztói várakozás mostanság, hogy oké, veszek tejterméket, de egyáltalán nem mindegy, hogy azt mennyire boldog tehén adta, és például nagyon sok technológiai dolgot nem ért a fogyasztó, például, hogy miért kell háromszor megfejni szegényeket egy nap, és ugye nem tudják, hogy ez egy ilyen fajta, hogyha nem fejik meg háromszor szegényeket, akkor nem érzik jól magukat, mert hogy erre lettek szelektálva, igen.
Akkor nagyon nagy baj van, igen, bár az egészségügyi szempontból is. Alapvetően az állatjólét az úgy néz ki Magyarországon, hogy természetesen mindenki vigyáz. Az állattenyésztő szereti az állatát, nem azért tartja, hogy bántsa. Senki nem bántja a teheneket se. Ezen felül egy állatjóléti program is fut Európai Uniós és hazai finanszírozással, amely nagyjából úgy néz ki, hogy én most fejből tudom a számokat, egyébként január 1-től indul az új program, 5 évre, ez 32 milliárd forintos kerettel 4-500 tejtermelő telep lesz részt benne. A lényege az, hogy a tehenek plusz szolgáltatást kapnak a tejtermelőktől, és ezen plusz szolgáltatások térítésében játszik szerepet az unió és a hazai költségvetés. Mondok önöknek példát, extra csülökápolás, extra felügyelet, fejési tanfolyam, a tiszta víznek egy magasabb szintű fogalma, még tisztább víz az állatoknak, szabad kijárás a legelőre. Ezek mind olyan költségek a tejtermelés szintjén, amelyet kompenzál az uniós és a hazai büdzsé.
Hallani vízágyról is a tehén tartó telepeken, hogy ne sérüljenek meg annyira, úgyhogy egy csomó ilyen ötlet is van ezzel kapcsolatban, de hát ezek mind költségesek, és hát ehhez nyújtanak, gondolom, uniós szinten támogatást.
Így van, és őszintén a magyar tejágazatnak nincs is más lehetősége, mint ebbe az irányba tovább fejlődni, mert a fogyasztóknak el kell mondani, hogy senki nem bántja a teheneket, és fenntarthatók vagyunk az istállók tetejére, napelemet kell szerelni, biogázüzemben pedig fel kell dolgozni a trágyát.
Az európai tejiparnak a hadállásai azok biztonságban vannak, mert ugye nekünk lám csak ezzel is kell foglalkozni Európában, hogy az állatok hogy érzik magukat. Azért én kíváncsi lennék, hogy a rivális országokban is legalább ekkora hangsúlyt fektetnek erre. Mondjuk Kínát pont nem hoznám ide, mert ugye ők importálnak, de kitehetnénk ide, hogy lehet, hogy még importálnak, aztán majd lehet, hogy átmennek ilyen expanzióba. Nem tudom, milyenek a piaci kilátások. Mert hogy az egész agrártámogatási rendszer Európában pont így a tejtermelést alapul véve, ott ugye volt ilyen kvótarendszer, ami támogatta a termelőket, ezt ugye lassan kivezették. Szóval hogy állunk, mik a kilátások?
Alapvetően ugye az unió nagyjából a megtermelt nyers tej 30%-át exportálja, 35%-át nyilván feldolgozott formában. Tehát számunkra nagyon-nagyon fontos, hogy ki tudjuk szállítani a terméket az unióból. Ezért, amikor az unió egy megállapodást köt egy harmadik országgal, akkor alapvetően ennek a tejfeldolgozó ipar örül, hiszen a sajtokat, a pasztörözött joghurtokat, ugye ez viszonylag ismeretlen fogalom Magyarországon, tejport, a 25 kilós fagyasztott vajtömböket exportálni tudjuk. Tehát az uniónak nagyon-nagyon fontos, hogy exportálhasson Kínába, ha Kínába nem, akkor Dél-Koreába vagy Japánba. Bizony ezekért a piacokért versenyfutunk az Egyesült Államokkal és Új-Zélanddal. És az, hogy Új-Zélandon El Niño van vagy nincs, az bizony befolyásolja az európai piacot is, és közvetlen Magyarországot is. A fenntarthatóság mindenhol komoly kihívás, ugye például Hollandiában már komolyan esik a tejmennyisége, mert olyan állapotokban vannak a talajok a trágya miatt, hogy bizony a holland kormány már korlátozza és támogatja a tejtermelő telepek és egyéb állatok telepek bezárását. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tejre és tejtermékre szükség van, a világon folyamatosan nő az igénye, viszont Európának vannak olyan részei, ahol már ez természeti környezetvédelmi akadályokba ütközik. Itt Kelet-Közép-Európában még nincs ilyen probléma, itt ugye az asszály az, ami
Igen, ez mennyire veszélyezteti, mert ugye a takarmány növénytermelésnek a döntő többség az azért folyik, hogy ellássa a tejtermelős egyéb állattartó telepeket. Ráadásul ugye a tejtermelő telepeknél kulcsfontosságú ez a zöld takarmány, a siló, aminek ilyen jellegzetes illata van, ha valaki ilyen tejtermelő telep körül jár, azt érzi azt a kis savanykás, édeskés illatot, és ebből a szempontból, ha az asszály így beüt, és olyankor üt be, amikor ugye silózási szezon van, az nem szokott kellemes érzéseket okozni a tejjelő tehén tartók körében.
Ez kifejezetten katasztrófa szokott lenni, és főleg azért nehéz, mert ugye mi a takarmányt azt később etetjük meg, tehát most van a száj, most beszélünk róla, de ennek a hatása majd valamikor, ezt a takarmányt januárban, februárban kellene megetetnünk. Úgyhogy, mert ugye besilózzuk, betároljuk a kukoricát, jelenleg még a tavalyi takarmányok végét etetjük. Ez nálunk egy nagyon-nagyon komoly kérdés, napraforgó is, hasonlóan járt a szója is, de azt gondolom, hogy ezen a nyitott piacon Európában takarmányhiány biztosan nem fog fellépni, az a kérdés, hogy milyen áron tudjuk beszerezni.
Oké, hát ez akkor felvázoltuk röviden, hogy milyen a helyzet a tejágazatnak, hát ha valaki megérti ezeket a hullámzásokat a végtermékek fogyasztójárában. Köszönjük szépen az információkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
Szép napot.
Minden jót is lett. Viszont.
Harc Zoltánnal beszélgettünk a tejtermék tanács ügyvezetőjével azzal kapcsolatban, hogy
melegük
ez az időjárás,
a
ez a teheneket is.
Igen, megviselte. Ezért drágább lesz a vaj, nagyon leegyszerűsítve. Ez volt a munka címe a beszélgetésnek. Szusszanunk egyet, aztán tőzsdét nyitunk.
Bizonyám.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van Ciber Ákos elemző nékünk, hogy elmondja, hogy annyit ott, milyen hangulatban nyitott a budapesti értéktőzsde, de tényleg egy kicsit korábban vagyunk, mert jött némi technikai gubanc, de hát valamiféle hangulat talán már kirajzolódik a kereskedésben. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát egy minimális pozitív hangulatban indult a reggeli kereskedés a béten. A Bux Index jelenleg 73.145 ponton áll egy egészen alacsony 0,3%-os emelkedése, egy ilyen átlagosnak mondható 242 millió forintos forgalom mellett. Ehhez képest azért Európában is egy hasonló, talán mintha egy enyhén rosszabb hangulat lenne látható Németországban, ahol tegnap tartományi választások voltak, hasonlóan egy 1,1%-os emelkedés látható, míg Nagy-Britanniában a magyarhoz hasonlóan egy ilyen 0,6% körül emelkedés, viszont máshol Európában, például Franciaországban, vagy a Eurostox Indexben is csökkenés látható.
Aha, vegyük akkor a részleteket, hogy a vezető részvények Budapesten milyen irányba indultak, itt is vegyes a kép, ahogy látom.
Igen, itt is a vezető papírjaink között egy egészen vegyes kép látható. Itt forgalom szempontjából kiemelkedő az OTP és a Richter. Az OTP egy 20 forintos csökkenés mutat, és 18.570 forinton áll jelenleg az árfolyama, míg a Richter 10.850 forinton áll egy 80 forintos emelkedéssel. Ez a két papírunk van jelenleg 50 millió forintos forgalom felett, míg ugyancsak egy magasabb forgalom mellett a MOL egy 4 forintos emelkedés mutat 2660 forintos árfolyamon, és egy egészen alacsony 3 millió forintos forgalom mellett van jelenleg a Telekom, ami egy 2 forintos emelkedés mutat 1022 forintos árfolyammal.
Van ami, ami befolyásolja a kereskedés menetét?
Nem, jelenleg nem igazán lehet ilyesmit mondani. A MOL-al jött MOL-lal kapcsolatban jött egy kisebb hír itt a hétvége során. Itt arról beszélt a MOL, hogy Azerbajdzsánban fognak földgáz, vagy Azerbajdzsánban szereztek földgáz kitermelési szerződéseket, de ahogy úgy látszik, hogy ez azért még jelentősen nem mozgatta meg az árfolyamát, ez látható a forgalomban és az emelkedésben is. Ezen kívül más jelentősebb magyar tőzsdével kapcsolatos hír nem volt a hétvége folyamán.
De majd a forinttal kapcsolatban lesz, mert hogy kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank. Hogyan készül erre a forint? Egy szűk sávban ide-oda oldalazgatott az elmúlt időszakban. Most is ez van?
Most egy reggeli órákban gyengülni kezdett a forint. Azonban igaz itt az elmúlt héten az amerikai kamat döntésnek is részben köszönhetően azért egészen megerősödött a hazai deviza. Tehát itt most az euró-forint árfolyamban 394-395-ös ellenállási szint alatt látható ma éppensége még mindig az forint árfolyam az euróval szemben. Igaz, most egy gyengülés látható itt a reggeli órákban. Itt jelenleg 1 euróért 393,7 forintot kérnek el, és egy hasonló mozgás látható a dollár árfolyamában is. Itt is egy forintos, 1,2 forintos gyengülés, sőt, elnézést, 2 forintos gyengülés látható az árfolyamban. Jelenleg 1 dollárért 354,4 forintot kérnek el.
Uh-huh. Oké, okay, köszönjük okay, szépen köszönjük. Az információkat, jó kereskedés nektek!
Köszönöm szépen nektek is, további szép napot!
Ciber Ákossal beszélgettünk elemzővel.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Megint a generatív mesterséges intelligenciáról lesz szó, hiszen ugye nyilván 2024-nek mindenképpen ez a buzzwordje. Úgy tűnik, hogy hatékonyabb nyelvi modelleket lehet készíteni magyar módszerrel. Dr. Berend Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet számítógépes algoritmusok és mesterséges intelligencia tanszék egyetemi docense van itt a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Ugye arról van szó, hogy az MTA Bolyai Kutatói Ösztöndíját nyerte el egy olyan alternatív módszerre, amellyel az emberi gondolkodásból kiindulva lehet nagy AI cégeknél kisebb méretű és hozzáférhetőbb, hatékonyabb nyelvi modelleket készíteni. Miről van szó pontosan?
Igen, ez így van. Tehát az az alapelképzelése mögött a projekt mögött, hogy érdemes lenne ezeknek a nyelvi modellnek a betanításához szükséges adatéhességet valamilyen módon csökkenteni, mert az a mennyiség adat, amire ezeknek most szüksége van, az igazából így hétköznapi észre, meg még igazából szakmabeli észre is igen nehezen fölfogható. A legfrissebb modelleket 15 milliószor milliónyi szövegszavon tanították, ami körülbelül annyi, mint a háború és béke, ami egy ilyen notóriusan hosszúnak ismert mű, egymilliószor egymás után fűzve. Tehát ennek óriási környezeti hatása is van, ezeknek az ilyen mennyiségű szövegeken történő tanításnak, és óriási mennyiségű pénzt is emésztenek fel, ezen szeretnénk mi változtatni.
Oké, tehát hogyha kisebb készlettel lehet mondjuk betanítani, akkor ez azt jelenti, hogy könnyebben is állíthatók elő ilyen modellek, de hogy a maga működéseit ez nem befolyásolja a későbbiekben?
De hát annyiban igen, hogy értelemszerűen várhatólag azért ezeknek most még legalábbis nincs ott a minősége, mint mondjuk egy ChatGPT-é, de ezt a kompromisszumot úgy gondoljuk, hogy érdemes megkötni, hogy a létrehozása az tényleg nagyságrendekkel kisebb erőforrás investálásával történhessen meg, és így viszont sokkal több alternatív, meg egy másik versenyző modellt lehet létrehozni, pusztán abból adódóan, hogy nagyságrendekkel olcsóbbá tudjuk tenni azt. És így a különböző betanított modelleknek az összehasonlíthatóságával kapcsolatosan hívjuk lehetőség további vizsgálatok elvégzésére.
Itt most ugye kimondottan arra lehet ez jó, ez az egész, hogy egy kicsit kivegye a nagy kezek, vagy a nagy cégeknek a kezéből az irányítás, mert ugye arról is beszélgetünk már egy ideje, hogy hát az lesz a nyerő, akinek minél jobb modellje van, és azzal le tudja uralni lényegében a piacot, hogyha ilyen hatékonyabb, olcsóbb modelleket tudnak akár KKV-k is maguknak elkezdeni tanítani, akkor azzal a versenyképességük is egy kicsit jobb lesz.
Ez így van, és arról nem esett még szó, hogy ezek a modellek egyébként igen, csak törékenyek is, tehát nagyon furcsa viselkedésre hajlamosak, és ez a fajta módosítás, amit mi javaslunk, és amit kutatni fogunk, az amellett, hogy egy ilyen melléktermékként olcsóbbá teszi a tanítást, még rendelkezik azzal a sajátossága, hogy az emberi felfogáshoz közelebbi működést eredményez a nyelvi modellek belsejében, és mi abban reménykedünk, hogy úgy gondoljuk, hogy ez talán nem csak az olcsóbb betételük, hanem ahhoz is hozzá segíthet bennünket, hogy ezeket a furcsa hibákat, ezt a nagyfokú törékenységet, ezt kevésbé szolgáltassák majd a modellek.
De hogy ezt egy kicsit el tudja nekünk magyarázni úgy, hogy könnyebben megértsék a laikusok is, hogy mondjuk az ilyen az úgynevezett ugye hallucinációt, vagy azt, hogy azt a kényszert, hogy mindenképpen előállítson valamit, teljesen mindegy, hogy annak a valóságtartalma az milyen, hogy ez változik ezzel, vagy másról van szó?
Hát ezt még nem vizsgáltuk, de abban bízunk, hogy változhat ez is. Tehát az alapelképzelésünk az abban más a most uralkodó megközelítéshez képest, hogy mi igazából emberi, vagy emberek által is értelmezhető fogalmak mentén képzeljük el ezt a nyelvi modellezési folyamatot. A mostani modellek pedig konkrét szóalakokban gondolkodnak. Nagyon egyszerűsítve ez a tanítási, előtanítási folyamat úgy zajlik, hogy odaadjuk ezt a rengeteg szöveget, és a modellnek a kitakart szöveg helyére képesnek kell legyen egy idő múltán az onnan kitakart szavaknak a visszaállítására. Tehát aha, el kell tudnia dönteni, hogy milyen szó állhatott ott. Viszont csak pontosan annak a szónak a visszaállítását tartja jó válasznak, mint ami ott állt. És
az akkor emberek, ez jobban hasonlít egyébként tényleg után, az emberi oktatásra.
Igen. Viszont, hogyha egy olyan mondat volt éppen a tanító halmazban, hogy nem tudom, vírsítettem reggelire, akkor ez a hagyományosan tanított nyelvi modell csak akkor működik jó, hogyha pontosan a vízli szó áll majd a modell kimenetének a helyén, az adott szó helyén, de emberként pedig tudjuk, hogy egy nagy csomó mást is lehet reggelizni. Szóval ilyen nagyon merev ez a mostani tanítási módszer, és mi ezen szeretnénk változtatni azzal, hogy ilyen emberi fogalmak mentén történjen inkább a tanítás.
Mi a következő lépés? Akkor most van elindul ez a munka, amikor lehet ebből valami eredményt látni?
Hát részeredményeink azok már folyamatosan jönnek, és vannak is. Tavaly évben volt egy pont a témában nagyon vágó versenykiírás, ahol az volt a cél, hogy mindössze 10 millió szóból, tehát az igazán nagy nyelvi modellek betanításához használt szövegmennyiségnek a töredékéből kellett minél jobb modelleket létrehozni, és azon a versenyen sikerült második helyezést elérnünk, több mint 120 beküldés közül. És akkor itt persze megint igaz az, hogy ezeknek a rendszereknek a minősége nem a ChatGPT-vel versenget, hanem azokkal, akik ebben a versenyben részt vettek, és ugyanúgy 10 millió szóból kellett megalkossák teljeiket. Tehát ez már most megvan, és szabadon elérhető. És hát ezt a munkát próbáljuk folytatni, például több nyelvre kiterjeszteni, vagy még, hát még hatékonyabbá tenni ezt az egész előtanítási folyamatot, tehát ezt a fogalmi rendszert még inkább az előtanítás számára kedvező módon kialakítani, ezen fogunk is
kérni. Akkor ez most elsősorban magyarul történik?
Nem, ez angolul, aha, de egyébként maga a módszer az olyan, hogy szerencsére nem nyelv specifikus, tehát igazából így érdekességképpen már magyarra is kipróbáltuk, illetve egy dél-afrikai csoport is megkeresett, hogy ők is egy kis nyelv, kevés rendelkezésre álló tanítóadattal, uh-huh, és hogy ők is kipróbálnák ezt a megközelítést, és nem tudom, hogy milyen eredményre jutottak, de minden esetre kapcsolatban állunk.
Nekem az ütött szöget a fejembe hallgatva az eddigieket, hogy ugye óriási multinacionális vállalati konglomerátumok dolgoznak ezekkel a generatív modellekkel. Hogy lehet velük versenybe szállni? Mire nem gondolnak ők, amire mondjuk adott esetben önök igen?
Hát nagyon nehéz velük versenybe szállni, ez biztos. Viszont pont ez a fogalmukban való gondolkodás, ez egy olyan mozzanat volt, amit eddig a nagy tech cégek nem alkalmaztak. Mi már egy pár éve ezen a vonalon mozgunk, és egyébként pont az idén nyáron jelentették be a nagy tech cégek, köztük a DeepMind például, hogy ők is most elmozdultak egy hasonló irányba. De mindenképp az, hogy nekünk nincs annyi erőforrásunk, az egy utal egy kényszerpályára is tesz minket, és ez mindenféle kreatív energiákat mozgósít, hogy próbáljunk meg minél hatékonyabbak lenni. Hát a nagy cégek időnként meg tudják azt tenni, hogy ők erőből, vagy erőforrásból, meg vasból oldanak meg problémákat, amiket egy kisebb műhelynek muszáj kreatív módokon alternatív megoldásokkal megtenni.
Igen, és hát láttunk már jó eredményeket, illetve jó megoldásokat, amikor ez megtörténik. Milyen felhasználási területekben gondolkodnak elsősorban, hogyha sikeresek lesznek ezek a betanítások? Ki az, akinek ez jó lehet, ez a fajta generatív mesterséges intelligencia modell?
Hát, ha valóban beválnak azok a számításaink, hogy ez jobb robusztusságot és konzisztenciát fog a való világgal teremteni, akkor igazából ez a fajta megközelítés ez mindenhol bevethetővé válik. Aztán más dolog, hogy a nagy tech cégek majd ezt valószínűleg fel tudják skálázni, és a saját előnyükre fordítják, de inkább ez egy ilyen alapkutatási projekt, ahol ilyen új paradigmákkal próbálunk megkísérletezni, és azt aztán a közösség számára odaadni, hogy hozzanak
kiderülni. Pont akartam kérdezni, hogy fog ez zajlani, tehát hogy itt maga ugye akkor ez a módszertan lesz a lényeg ebben a kutatásban, a betanítási módszertan, és akkor ez mondjuk nem az egyetem tulajdona lesz, vagy ez nem értékesíthető tulajdon, hanem akkor ez így be lesz mutatva a közönség számára, és akkor mindenki használhatja?
Hát itt elsődlegesen tudományos publikációkat szeretnénk ebből létrehozni, de egyébként szabadalmat is lehetne, hogyha igen, de hogy ebből az egész ötletből csinálni, de ez inkább másodlagos, most főleg a tudományos közösségnek akarunk eredményeket szolgáltatni. És a piacosítás az nem elsődleges, nem szerepel az elsődleges tervek között.
Mesterséges intelligenciával foglalkozó emberként néhány tudományfilozófiai kérdést is engedjen meg. Az egyik az, hogy kell ezeknek emberieknek lenni, ezeknek a mesterséges intelligencia modelleknek? Jobban elfogadja őket a felhasználó, hogyha emberinek tűnő jegyeket mutat mondjuk a kommunikációban egy ilyen generatív nyelvi modell?
Hát igen. Szóval szerintem nem minden tekintetben, ugye vannak, nem tudom, negatív emberi tulajdonságok, úgyhogy azokat nyilván nem lenne szerencsés vagy célszerű viszont látni, de egyébként a befogadói részről meg az lendíthet az elfogadottságán egy ilyen nyelvi modellnek, hogyha emberszerűen viselkedik. Mondjuk akkor csak a jó emberi tulajdonságokba gondolkodva, vagy arra szorítkozva.
Nagyon más, mert azt szokták mondani, hogy aki megtanul egy nyelvet, az megtanulja annak a népnek a gondolkodását is valahol. Ez tetten érhető? Mondjuk egy német nyelvi modell az nagyon fog különbözni a magyar nyelvi modelltől? Ezt pedig azért kérdezem, mert hogy ez akkor nem visz közelebb egymás megértéséhez. Tehát nem lehet majd vagy nehezen lehet összeszögelni a sok kis generatív nyelvi modellből mondjuk egy ilyen fordítógépet, vagy nem tudom, most hasaltam persze, hirtelen ez jutott eszembe.
Hát végülis vannak nyelv vagy név specifikus elemei a gondolkodásnak, de azért van egy olyan nagy közös kincs, ami pedig úgy ezért elég jó átível nyelvek meg különböző nemzetek fölött, de az való igaz, hogy lehetnek olyan események, akár még történelmi események, amihez különböző nyelveken, tehát különböző nyelvek mások viszonylag, vagy különböző népek, és ez akár a nyelvi modellben is visszaköszönhet. Az mindig egy kulcs dolog, hogy milyen szövegeken történik a nyelvi modell létrehozása, és ez nem is biztos, hogy csak nyelvre kell érteni, hanem akár egy nyelven belül különböző közösségeknek a nyelvhasználata, az vissza tud köszönni a betanított modellben.
A másik ilyen fajsúlyos kérdés, ez a álhírek elleni küzdelem, meg ezeknek a nyelvi modellek által létrehozott szövegeknek a felismerhetősége. Itt például ebbe gondolkoznak, hogy valamiféle vízjel legyen, hogy ezt a szöveget egy nyelvi modell írta, és nem egy ember?
Így van. Egyébként ez egy nagyon, és a mi kutatásunkban is megjelenő kérdés, meg problémakör. Van egy ilyen álhír felismeréssel foglalkozó, hát ettől a vonaltól független, de egy ilyen kutatás irányja is a csoportunknak, illetve ez a vízjelzés is abszolút egy olyan technika, ami mostanában bontogatja a szárnyait, vagy mostanában látott napvilágot, és ennek pont az a célja, hogy olyan emberi szemmel nem észrevehető kis jeleket elrejteni a gép által generált szövegben, ami aztán hát lebuktatja, vagy felismerhetővé teszi, hogy ezt bizony gép írta.
Akkor nem lehet úgy megírni a szakdolgozatot, vagy igen, de akkor esetleg be kell számolni majd a kutatásnak a részleteiről
az
is.
Az lesz a szép szakdolgozat, amiben 43 vízjeles szöveg részlet lesz majd található. Az azt jelenti, hogy dolgozott vele a diák legalább.
Jó. Vagy lehet, hogy a vízjelek kioltják egymást, na, és akkor úgy tűnik, hogyha nem is gépjét.
Ne adjunk tippeket. Nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas a téma, az eredményeknél majd visszatérünk.
Igen, gratulálunk akkor ehhez az ösztöndíjhoz.
És sok sikert a projekthez. Köszönjük.
Köszönöm szépen, minden jót.
Dr. Berend Gáborral beszélgettünk, a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék egyetemi docensével egy új kutatói ösztöndíjjal kapcsolatban, egy alternatív módszer dolgoznak ki a nagy AI cégeknél kisebb méretű, hatékonyabb nyelvi modelleknek a betanítására.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
No, hát ennyi fért már az uzsonnás szatyorba, vagyis a reggelis dobozba, vagy nem tudom én miben, mert hogy befejeződött a Millás reggeli mai kiadása, Czoller Andi hírei lesznek az utolsó momentumok, amelyek hozzánk köthetek, utána mindentől elhatárolodunk.
Nem igaz, nagyon jó kis zenék lesznek.
Meg jön a pont jókorban.
Így van, igen. Jön Marianna pont jókorban.
11-kor.
Úgyhogy sok-sok minden érdekesség, igen, és jó dolog. Aki applikáción hallgatja a rádiót, vagy szeretné majd később hallgatni, figyeljen oda, hogy nyomja meg a rádió gombot, mert akkor a rádió szól, a stream gombnál pedig csak zene. Nem kell megijedni, akkor az nem az van, hogy csak zene szól a rádióba, hanem át kell nyomni a gombot.
Igen, köszönjük a kitartó figyelmeteket, én elnehezültem egy másfél kiló almás pitétől, hála Czoller Andinak, úgyhogy most megyek pihegni, de nagyon oda fogok figyelni a bélflórám állapotára, és arra is, hogy kettőzött ütemmel termeljen ma is a GDP-t, mert nekem
megmondták
a cél
András,
szent,
hogy 0-szor 1,5% azért mindig nulla, akármit csinál.
Ezért mondtam.
Ja,
hát az i betűt, meg az iróniánál, ja, meg a nem tudom én mi. És én szeretném utolérni egy emberként Bulgáriát ebbe a lángoktól ölelt kis országba. Mindenkinek szép napot kívánok.
Sziasztok!
Sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.